Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Gabler Dénes, nyugalmazott egyetemi docenst, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének tudományos tanácsadóját, aki több mint 30 éve magyar ásatásokat végez Itáliában. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze ennek a rendkívüli történetnek a lényegét.
Köszönöm a szót. 1983-tól 2009-ig folytattunk ásatásokat a közép-itáliai Sampotito di Ovindoliba. Ez 1053 méter alacsonyan van. Tudnélik, körülöttünk jóval magasabb hegyek vannak. Ilyen magasságban tulajdonképp római villát alig találunk. Egy római villát tártunk fel három periódusával, nagyjából Claudius korába, az első század közepén épült a legszerényebb első villa, és a harmadik század végéig folyt az élet, amely császári villa volt a császárkor középső szakaszától kezdődően, amikor is a császári birtokok Itáliában olyan mértékben növekedtek, hogy gyakorlatilag minden terület a császár kezébe volt ezen a területen. A villa gazdasági alapja az állattenyésztés volt, a környező hegyek legelői remek lehetőséget biztosítottak az állatállomány számára. A villa 2 hektár alapterületű volt, és a luxust nem nélkülözte, hiszen 13 helyiség volt a 60 helyiségből, mozaikpadlós, számos falfestményt találtunk, nem in situ, ezeket már a villán kívül dobálták ki. A szervezés nagyon érdekes volt, tulajdonképpen az olaszok részéről indult, a Nápolyi Egyetem, illetőleg a Közel-Keleti Intézet, az ISMEU kutatói szerettek volna Magyarországon egy olyan ásatást, amelyik iráni népcsoportokkal kapcsolatos, és felajánlotta nekik az intézet akkori igazgatója a szarmata területeket. Mi pedig ezt a területet, a Sampotito di Ovindolit kaptuk az abruzzói régészeti főfelügyelőségtől, akiknek akkor pénzük volt, régészük viszonylag kevés, és ez a terület a láciumi és az abruzzói felügyelőség határán volt, tehát mind a kettő egy kicsikét elhanyagolta. Na most az ásatás Don Mario del Turco atyának köszönhető, aki éveken át zaklatta kérésével ezt a szoprintendenciát, hogy küldjenek régészeket, mert különben elvesz minden. A villa déli részét már annyira tönkretette a szántás, hogy gyakorlatilag a megsemmisülés veszélye fenyegette. Az északi rész szerencsére egy ilyen aluviális agyag és kőgörgeteg védte, azt nem is tudták használni szántásra, ott csak az állatállomány volt. Na most az atya nem csak ezzel szerzett óriási érdemeket, hanem 30 éven keresztül az ő vendégei voltunk, szállást is adott, a leleteknek is szállást adott, sőt, volt olyan év, amikor a Lutrit szervezett az ásatások támogatására, amiből azért 2 munkást és 1 munkagépet tudtunk fizetni. A villa egy állami birtokközpont volt, amelyiknek az állatállomány adta a gazdasági alapját, de nagyon szerteágazó gazdasági kapcsolatai voltak. Találtunk olyan amforákat, amelyek egyenesen Lusitániából, tehát a mai Portugália területéről érkeztek, hal készítményekkel. Bétikából, a mai Guadalquivir völgyéből, Spanyolország déli részéből hoztak például olajat. Afrikából kerámiát.
Melyik évszázadról beszélünk?
Igen, ez nagyjából a villa fénykora a második századra, tehető Krisztus utáni második évszázadra. Tulajdonképpen az első század közepén épült az első villa, a másodikba alakították úgy át, hogy akkor épültek ezek a mozaikos helyiségek, a tengelyre fölfűzött helyiségek sorát is ekkor alakították ki vízművel, szökőkutakkal, portikusszal, tehát körbe vezető oszlopos folyosóval, és valamikor a harmadik század legelején építettek hozzá még egy gazdasági részt, ez az, amely rettenetesen elpusztult. A harmadik század végén valamilyen égés pusztulás okozott a villába, nem tudjuk, hogy barbár betörés vagy véletlen, de nem építették újra, mert nem volt egyszerűen rentábilis. Csak a 9. századba épült a villa fürdőjéből egy ókeresztény templom, amelyik valószínűleg a 12.-13. századig volt használatba, és körülötte egy temetővel, amelyiknek 60 sírját tártuk föl, és ossuáriumba, amelyikbe hát még rengeteg korábbi csontot tettek, tehát ami a temető területén volt, ezeket helyezték az osszuáriumba, és valamikor a 15. században hagyták föl ezt a területet, a köveiből építették föl a várat, az már tulajdonképp az 1072-es Farfai oklevélben szerepel, de ott még két templomról van szó, az egyik a villából átalakított templom. Ma egy 80 lakosú kisközség, tulajdonképp mindenféle munka és egyéb lehetőség nélkül. Azóta épült egy vendéglő, a Villa Imperiale, amit rólunk neveztek el, tehát mondhatni, hogy mi vagyunk a keresztszülei.
Lehet-e valamilyen párhuzamot vonni a pannoniai ásatások és az abruzzói császári villa között?
Igen, feltétlenül elsősorban az Itáliába gyártott kerámia, a Terra Sigillata, amelyik részben Pízába, részben Közép-Itáliába készült. A rajtuk lévő bélyegek is sokszor azonosak Szaváriába, Szombathelyen, tehát ez feltétlenül. A másik, ez az úgynevezett vékony falu kerámia, amely itt is megtalálható, és Pannoniába is. Hozzánk elsősorban az észak-itáliai műhelyekből kerülnek, ezeknek mindenhol megvolt a maga 100-200 kilométer export rádiuszú piac területe, de ugyanúgy hozzánk is jönnek például Hiszpániából, a mai Dél-Spanyolországból olajszállítmányok. Hozzánk is érkeznek észak-afrikai kerámiák, amikből az abruzzói villában nagyon sok van, és nem csak a díszes, bevonatos kerámia, hanem egyszerű fedők és tálak is, amik valószínűleg gabona szállítmánnyal érkezhettek, hiszen ott az abruzzókba gabonát termelni nem tudtak. A magok, amiket az ásatások során latrinába, csatornákba találtunk, azok elsősorban gyümölcs, dió, szamóca, van ugyan szöllő, de ez nincs kizárva, hogy aszalt szöllő érkezett. Tudnék, a bort Campaniából hozták, részben pedig Rodoszról, Kosz szigetéről, tehát az égei borokat, vagy pedig a kampániai borokat kedvelték a villalakói. Tehát ez is teljes luxusra utal, mondjuk a mozaikokon kívül, amelyek nagyon finom polikróm, tehát többszínű mozaikok, és ezek is különböző periódusokból, különböző időszakokból származnak. A második század második negyedétől kezdve a második század végéig van közöttük mitológiai ábrázolások, a három grácia mozaik, egy vadász jelenetes mozaik, tehát ezek a legszebb darabok. A falfestmények közül pedig van egyszerű panel építészeti mintájú, van különböző geometrikus mintájú, és van egy tájkép, ami valószínűleg Ikarusz röpködését ábrázolja lent egy szigettel. Az ásatást dr. Erdő Ferenc kollégámmal végeztem, aki a kezdetektől fogva jelen volt. A helyi munkaerő kimerülése, vagy a pénz kimerülése után részben olasz hallgatók jöttek, akiknek ez kötelező gyakorlat volt, meg az én hallgatóim, és hát az igazán megható volt, hogy 2008-2009-ben 13, főleg lányok jöttek csákányozni azért, hogy egy római villa feltárásába, vagy a középkori temető feltárásába segítsenek.
Meddig tart előreláthatólag ez a feltárás?
A feltárás nagyjából befejeztük, tehát 2009 óta ásatás nincs, feldolgozás van, tehát azért járunk még változatlanul Itáliába, mert külön az érmeket, külön a mozaikokat, külön a kerámiát, amikből rengeteget találtunk, külön az üvegeket dolgoztuk fel. Eddig 15-16 tanulmány jelent meg Itáliába, Hollandiába, Németországba, és 2008-ban megjelent L'Aquilába egy könyv, amelyikben a legfontosabb eredményeket foglaltuk össze. Jelenleg a kerámián dolgozunk, de ugyanúgy petrográfiai vizsgálatokat végzünk a kerámiákon. A villa periodizációt újra kellett gondolnunk, miután különböző földrengések, amiket évszámhoz lehet kötni, például 149-hez, az első század végéhez.
A legutóbbi földrengés nem okozott pusztítást az ásatások területén?
A legutóbbi földrengés nem okozott, tulajdonképp Ovindoliba megremegtek a falak, az iskolát ki kellett üríteni, napokon keresztül autóba aludtak a lakosok, de az épületbe már kárt nem okozott.
Tudjuk, hogy Olaszországban, mint más országban is, egyre kevesebb pénzt tudnak fordítani a régészetre, az ásatásokra, sajnos nincs rá anyag. anyagi keret, hogy ezeket megfelelő módon konzerválják és gondozzák. Vajon mi lesz a sorsa az itt feltárt tárgyaknak? Van egy múzeum, amelyben meg lehet őket tekinteni, vagy pedig ez is még kérdéses?
Hát ez a leglényegesebb kérdésre tapintott rá, hogy tudnélik, a falakat vissza kellett temetnünk, mert ez a legjobb megóvás, a mozaikokat épp úgy. Persze a középkori templom falait nem tudtuk teljes egészébe, de abból valamennyi korábban is kilátszott már. Na most magukat a leleteket pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a Celánói Paludiba lévő őskori múzeumba tudják elhelyezni, kiállítást pedig a Celánói Piccolomini Castellóba tudunk elképzelni. Ez persze pénzre van szükség, hiszen vitrinek, magyarázó szövegek, fotók és a többi, amik rendelkezésre állnak, és ezt nagyon szívesen vállalnánk, de hát ezt sajnos a helyi önkormányzat pillanatnyilag nem tudja, mert a Celánói vár nagyszerű területe lenne. A Szegedi Múzeum tervez egy Pompei kiállítást 2016-ba. Tárgyaltunk a nápolyi szoprintendencán arról, hogy kölcsönöznénk mintegy 80 tárgyat. Falfestményektől kezdve mozaik részletekig, bronzedényeket, ezüstvázákat, tehát a legkülönbözőbb tárgyakat, hogy ezt bemutassuk, és erre lenne érdeklődés. Nem olcsó dolog egy ilyen kiállítás kölcsönzése, szállítása, biztosításának megszervezése, de úgy néz ki, hogy ez sikerül, ebbe beleegyeztek a tárgyalásaink folyamán.
Nagyon szépen köszönöm ezt a részletes tájékoztatást, és további sok sikert kívánok munkájához, illetve reméljük, hogy a szegedi Pompei kiállítás is megvalósul.